csak úgy, mint az apám, és valamelyik nagybácsikájától örökölte a patikát. Már meglett férfi volt, amikor kitanulta a patikusi mesterséget. Már iről regényeket írhatnék, vagy inkább írhattam volna, ha lett volna hozzá erőm, de nem volt. Néha az úr ugyancsak próbák elé állítja szeretteit. Mary von Löwen maga volt a tökély, legalábbis én akkor úgy láttam, vékony, karcsú termet sápadt fehér bőr, amelyen átütöttek a kékerek, apró kezek és lábak, ugyancsak vékony ujjacskákkal, amelyek szinte töredezni látszottak a teli lombikok súlya alatt. Elesetnek, oltalomra szorulónak, szinte már-már mesebeli tündérnek látszott a durva keverőfák és őrlő szerkezetek között. Ha az ember szerelmes, csak keveset lát a szerelméből. Ez legalább akkor a közhely, mint az, hogy tavasszal tele van a világ madárdallal és virágillattal. Nos, én is csak annyit láttam Maryból, hogy nem való néki a patika zárt világa, az orvosság szag, a betérő ideges és ráköhögő járókelők. Inkább illet hozzá egy vidéki, valóban virágillattal és madár füttyel teli parókia, szóval fülig szerelmes voltam belé. Csak később, amikor már megkezdődött valami furcsa, talán úgy mondhatnám, hogy erózió, lassú bomlás a lelkemben, akkor figyeltem fel néhány furcsa tulajdonságára, amelyeket korábban észre sem vettem, vagy ha észre is vettem, nem tulajdonítottam jelentőséget nekik. Nem, ne gondoljon semmi rosszra, nem voltak ezek olyan rosszféle tulajdonságok, amelyek miatt komolyabban nyugtalankodnom kellett volna. Egyszerűen arról volt szó, hogy már így gyakran süllyedt olyan furcsa, ébren is álomszerű állapotba, amelyről a felületes megfigyelő joggal hihette volna, hogy a törékeny, bimbódzó nő álmodozik. Az a fizikai átalakulás, amely sokáig gyermekként érintetlenül hagyta, most érkezett arra a pontra, ahol kérlelhetetlenül fiatal nővé gyúrja át. Már egy nyitott szemmel is más világokban járt. Erről néhányszor volt is alkalma meggyőződni, mivel sürget az idő, csak egyetlen mozzanatot említeni. Élt az utcánk végében egy furcsa család, valami tengerészfamília, lecsúszott részeges emberek, akiktől rettegett az egész környék. Vásott kölykeik ezernyi csínyt találta ki az utcabeli békés polgárok bosszantására. Történt egy délután, hogy Andreas, ha jól emlékszem, így hívták az egyik haszontalan kölyköt, bedobott egy követ Mary szobájának ablakán. Mary éppen farrogatott valamit, a kő az orra előtt repült el. Megérintett a kalapomat, majd telibe találta a lány kedvenc kanáriát, amelyet apja hozott neki évekkel, ezelőtt az amsterdami gyógyszerész összejövetelről hazatértében. A kismadár azonnal kilehelt a lelkét. Már gyorsan kinyitottam a karitkát, kivettem belőle, és megpróbáltam életre lehelni, nem sikerült. Félénken Marira pillantottam készen rá, ha kell, órákig vigasztaljam a síró lány. Legnagyobb megdöbbenésemre azonban Mari nem sírt. Fogénye felhúzódott, szeme égett, mint a parázs. Őszintén szólva, mindeddig az ördög szemét képzeltem ilyennek, ujjai horgokká görbültek, s ismeretlen, reketten fátyolos hangon azt kérdezte tőlem, mikor lesz holttölte. Én természetesen azt hittem, enyhe idegrohamot kapott a fájdalomtól. Mivel tudtam, hogy ilyen esetben céltalan és nem is veszélytelen dolog az ellenkezés, komoly képet vágva azt feleltem 2 nap múlva. Ez egyébként igaz is volt, éppen az előző napon néztem meg valamelyik újságban. Tüstént hozzáfűztem, Isten bizonyára megbünteti a csirkefogót, én pedig azonnal vásárolok neki egy új madarat. Bár én, mintha nem is hallotta volna a szavam. Csak annyit mondott azon a rekett, furcsán hörgő hangon, hogy nem kell ide Isten, majd lesz, aki elintézi helyett a dolgot. Azt is hozzáfűzte, hogy Andreas Müller 2 nap múlva megkapja magáét. Ezekre a kijelentésekre természetesen csak később emlékeztem vissza, hiszen számtalanszor előfordul, hogy fájdalmunkban megalapozatlanul fenyegetőzzünk, de hála Istennek idő múltával meg is feledkezünk fenyegetéseinkről. két nap múlva valóban hol tölte volt. Csak később tudtam meg, hogy Mária ezt az éjszakát nem töltötte odahaza, hanem egyik barátnőjénél, akinek apjával Fán Lővel régtől fogva baráti viszonyban állt, ezért gyakran megengedték lányaiknak, hogy egy-egy éjszakát együtt töltsenek valamelyikük házánál. Három nap múlva kihalázták a csatornából Andreas Müller holttestét. Nyakát hatalmas csarapások égtelenítették, szemébe belefagyott a rémület. Hatóságok elképetten és tehetetlenül álltak a jelenség előtt, hiszen nem tudtak róla, hogy a városban valaki is farkas tartana. Mert a harapások egyértelműen farkasra utaltak. A deréknyomozók egy-két hétig még foglalkoztak az ügyjel, az újságírók néha-néha megeresztettek egy-egy rendőrséget fricskázó cikket, majd lassan kialudt az érdeklődés parazsa. Főleg, mivel Andreas Müller senkinek sem hiányzott, legkevésbé a családjának. Később, amikor egyre gyakrabban gondoltam vissza a néhány napra, néhány furcsán meghökkentő apróság jutott tudomásomra. Johannes von Löwen baráti beszélgetés közben egy ízben például megemlítette, milyen figyelmetlenek is a gyermekemberek. Például Mári barátnője, aki elfelejtette, hogy Mária erre az éjszakára hivatalos hozzájuk, és egy közös barátnőjüket ment el meglátogatni. Mári nem tehetett egyebet, a hirtelen beköszöntő este miatt egyedül aludt az üresen hagyott lányszobában. Ráadásul a ruháját is baj érte. Túlságosan közel hajolt valami nyílt lánghoz. Alig, ha nem, a barátnő apjának ostyasütő műhelyében. A láng belekapott a vászomba, és csak nagy nehezen sikerült kibújnia belőle. Mári másnap reggel barátnője szoknyájába jött haza, anélkül, hogy a lánnyal egyáltalán találkozott volna. A történet azonban ezzel még nem ért véget. Miután a rendőrség kihalászta Andreas Müller holttestét, nem messze tőle kifogott egy vérfoltokkal szennyezett női ruhát is, amely az újságban közölt kép alapján igencsak Mári állítólag elégett ruhájára emlékeztetett. Ha azt hiszi, szeget ütött a fejemben a dolog, téved. Fülig szerelmes voltam a lányba, s ha a gyanúdallama meg is pendült lelkem húrjain, azonnal elhallgattattam, s ahogy szokás, ezernyi mentséget ötöltem ki számára. Hanem azt azért látnom kellett, hogy Mária attól a naptól fogva megváltozott. Ha megkérdezném, miben állt a változás, csak nehezen tudnék pontos választ adni rá. Talán akkor járok el a leghelyesebben, ha összehasonlítom korábbi ényével. Remélem nem kételkedik benne, hogy Mári nem csak vonzó, szemrevaló teremtés, hanem rendkívül tartózkodó, mondhatnám félénk. Emlékezzék csak vissza. Két évig jártam a patikájukba majd minden nap, még végül rám merte villantani első félénk mosolyát. Karcsú, légies lány volt, vékony, már-már törékeny végtagokkal, mindamellett volt benne bizonyos gömbölyűség. Ne értsen félre, nem arra gondolok, bár Mári nem volt éppen az asztallapja. Inkább azt mondanám, hogy lekerekítettek voltak a vonásai, például keskeny és vékony volt az álla, de mégsem éles, mint annyi visszataszító nőszemélyé. Nos, ettől az időtől kezdve Mári külsőleg is megváltozott, mégpedig azt hiszem hátrányára. Vonásai kiélesedtek, s a gyermeki ártatlanság helyére, amely eddig ott lakott a szemében, valami erőszakos magabiztosság költözött. Bár továbbra is kedves és szeretetre méltó maradt, mégis úgy éreztem, ez a Mári, mintha már nem egészen az a Mári lenne, akibe beleszerettem. Úgy éreztem, felébredt benne valami, ami eddig ott szunnyadozott a lelke, vagy éppen a teste mélyén, s alig, ha nem, úgy érezte ő is. Most pedig, bármennyire is nehezem resik, beszélnem kell Charlotte van Löwenről, Johannes van Löwen feleségéről. Szándékosan nem mondom, hogy Mári anyjáról, mert nem volt az. Még nem említettem, hogy Mári anyja röviddel Mári születése után minden bizonnyal a szülés közben támadt komplikáció következtében elhalálozott, s a kismári nevelését egészen iskolás koráig ismerős asszonyok végezték. 5 évvel Hollandiába érkezésem előtt Van Leeuwen új asszonyt hozott a házba. Charlotte szegény teremtés volt, úgy szólván cselédlány, s asszonya küldte valami porért a gyógyszertárba, amikor Van Leeuwennek megakadt rajta a szeme. A történetet nem ismerem, mert nem is tartozik a lényeghez. Elég annyi, hogy rövidesen házasságot kötött a lányán alig idősebb Charlottal, és 3-asban élték tovább az életüket. Marie elejtett megjegyzéseiből ítélve, a két majd egykorú nő jól megértette egymást. Charlotte már az első év végén kis testvér szült neki egy kislányt. Marie második anyjaként nevelte a gyermeket, majd ennek kisöccsét is, aki egy évvel a kislány születése után jött a világra. Amikor első bemutatkozó látogatásomat tettem a Van Leeuwen házban, természetesen feltűnt a telt, napbarnitott, kerekarcú fiatalasszony, inkább mediterrán, mint holland szépsége, de akkor testem minden sejtje annyira el volt telve a már iránti szerelemmel, hogy jószerével levegőnek néztem. Felőlem akár Van Leeuwen korú idősebb hölgy is lehetett volna, csak Marie anyját láttam benne, semmi mást. Ahogy aztán egyre gyakrabban fordultam meg Van Leeuwenéknél, egyre inkább észre kellett vennem, nem csak egyetlen virág virul az idősödő Van Leeuwen kertjében. Remélem, eltekintenek tőle, hogy szégyenemet kiteregetve részletesen elemezzem önök előtt azt a folyamatot, amelynek során végül is bűnbe estem. Még akkor is, ha ezt a bűnt házasság hiány nem lehet házasságtörésnek nevezni, talán inkább hűségtörésnek, ha van ilyen. Azt persze semmiképpen nem akarom állítani, hogy Charlotte Van Leeuwen kivetette rám a hálóját, én ártatlan aranyhalként beúsztam a zsírral teli sistergő serpenyőbe, annyi azonban bizonyos Charlotte. Minden alkalmat megragadott, hogy egyedül maradhasson velem. Ha megkérdi, miért történt mindez, nem tudok egyebet válaszolni, mint hogy alig ha szépségem és erőtől duzzadó férfiasságom miatt, ahogy ma mondanák, nem voltam egy kiköpött Rambo, inkább arról lehetett szó, hogy Charlotte asszony élete szürkén és eseménytelenül zajlott az öregedő férj és a sok törődést igénylő két gyermeke között. Azt hiszem, fizikai értelemben is kielégítetlenség gyötörte. Én pedig éppen kéznél voltam. El tudom képzelni, hogy ő is harcolt vágyai és a kísértő ellen. Ez a harc azonban az esetek túlnyomó többségében az ember vereségével szokott végződni. Summa summarum. Charlotte Van Leeuwen, szerelmem édesapjának a felesége, Mária mostohanyja, elcsábított. Úgy hullottam a karjába, mint az érett gyümölcs.